Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, a gyülekezetet, és igazán örülök, hogy itt lehetek, ez egy megtiszteltetés nekem. Ma este Isten igéjéből, Lukács evangéliuma 5. fejezetéből fogok olvasni az első 11 igeverset. Lukács 5. első 11 igeverse így szól. Amikor egyszer a sokaság hozzátódult, mármint Jézushoz, és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól. Azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak. Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt. Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta előt, és azokat, akik vele voltak és segítettek. De ugyanígy Jakabot és Jánost, az Ebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. Ámen. Legyen áldott Isten igéje, és az üzenet. Nem véletlen az, testvérek, hogy ebben az évben mind az Allianz imaheti téma, és hát valamelyest majd az ökumenikus imaheti téma is érinti a reformáció kérdését. És én most újra elkezdtem ezen egy kicsit gondolkodni, hogy miért is indult el az 1500-as években egy folyamat, aminek nagyon sok változás lett az eredménye. És hát tudom, több tényezős kérdés, ez nem lehet egyetlen egy magyarázattal ezt megfelelni, de mégis úgy érzékelem, hogy az egész mögött egyetlen egy nagyon nyomós érv van, ami miatt Luther, vagy később más személyek is felemelték a hangjukat. Mi volt ez? Én úgy látom, hogy olyan kérdésben kezdtek el nagyon határozottan véleményt nyilvánítani, ami a legfontosabb. Az emberek üdvösségének a kérdése. Azt érzékelhették, hogy az egyház tagjai, hát bizony, félre lettek vezetve. A személyes üdvösségük kérdésében. És ezért kellett és lehetett megfogalmazni azokat az egyedüli állításokat, hogy csak egyedül a Szentírás adhatja meg az útmutatást. Egyedül Krisztusban lehet üdvösséget nyerni. Egyedül a kegyelem adja meg ezt az ajándékot. Egyedül a hit az az eszköz, amivel eszköz. Képesség Isten ajándékaként, amivel mindezt el lehet fogadni. Mert igazából nem az egyház szervezetét, nem az Isten tisztelet liturgiáját, nem valami gazdálkodási kérdéseket kell megváltoztatni, és ma sem. Ma sem ezek a fontosak, bár ezeken a területeken is vannak talán beszélgetni való témák. Rossz az, ha elbújik mindezek mögött az ember maga, és az ember üdvössége. És én azt kívánom, hogy ezeken az estéken is az üdvösségünk legyen a legfontosabb kérdés és téma. Mert hát Jézus azért jött, hogy megkeresse, és megmentse, ami elveszett. A Szentírás Jézusról tesz bizonyságot, a törvény Krisztusra vezérlő mester. Csak ezekkel a pontokkal is érzékeltetem azokat az egyedüli kijelentéseket, hogy tényleg mindenről szól. A kegyelem az egyedüli lehetőség, hogy az ember megigazuljon és üdvösséget nyerjen. A hit az egyetlen egy szükséges és elégséges emberi válasz vagy viszonyulás, hogy mindezek működjenek. Hát működjenek. Az üdvösség. Hogy indul el egy ember életében az a folyamat, aminek az a vége, hogy azt mondja, hogy köszönöm Uram, hogy üdvözítesz. Találkozással, mint ahogy ebben a történetben is, Péter találkozik Jézus Krisztussal. És hogy milyen élethelyzetben? Ez egy nagyon érdekes állapot, amiben Péter Jézus Krisztus közelébe kerül, vagy Jézus Péter közelébe. Egy kudarcos éjszaka van mögötte. Egy munkával töltött éjjel, ami eredménytelen. Csalódás, félelem, aggódás lehet ott Péter szívében. És megjelenik Jézus, belép a hajójába, kér tőle egy kis segítséget, de lényeg, hogy itt a találkozás. Ebből fakadnak kérdések, érzések, cselekedetek, és aztán majd egy hatalmas nagy vallomás Péter szájából. Jön Jézus, találkozni akar, és hiszem, hogy most is. És feltettem a kérdést, foglalkoztat engem mindig, hogy ma hogy jön Jézus? Ma hogy lehet Jézus Krisztussal találkozni? Lehet Jézussal találkozni? Nincs már itt. Nem láthatjuk a lábnyomát, nem érinthetjük a kezét, nem nézhetünk a szemébe. Mégis, hogy lehet Jézussal találkozni? Ha kicsit viccesre venném, akkor azt mondanám, hát az Isten tudja. De ezzel nem bizonytalanságot akarok ébreszteni, hanem a lehetőségek gazdagságára mutatni. Hát, hogy lehet ma Jézussal találkozni, az csak az Isten tudja, de nagyon gazdag a lehetőségeknek a tára. Higgyük el, testvérek, hogy Jézus ma is jön, ma is keres, ma is találkozni akar, és ma is a legfontosabb kérdéssel akarja, hogy foglalkozzunk, az pedig az üdvösség. Hogy indul, vagy hogy folytatódik a találkozás? Mert kicsit érintettem, hogy odamegy Jézus, és szó nélkül belép a hajóba. Üres. Már a hálókat is kivették, mert azt mossák, karban tartják. Érdekes lehetett Péter érzése. Ki ez? Mit csinál? Hogy jön ehhez? És akkor még ráadásul meg is szólal Jézus. Vigyél egy kicsit beljebb. Hadd távolodjak el a parttól, és ez lesz most nekem kvázi a szószékem, a hajót, a csónakod. És Péter megteszi. Beljebb viszi, talán utána kigázol, és folytatja a karbantartást. De lehetnek talán ilyen érzései. Na, jó kezdődik. Megtisztelő, hogy erre jár éppen ez a tanító, de hogy itt mindjárt igényeket támaszt. Mire jó ez? És a történetből láthatjuk, testvérek, hogy két nagyon jó következménye is van. Egyrészt így készíti elő Isten Péternek a szívét, arra, hogy befogadja a lényeget. Másrészt rámutat egy nagyon fontos állapotra. Pétert minden bizonnyal a csalódás jellemzi most. Nincs semmi. Ma nem lesz mit enni, vagy nem lesz mit a piacra vinni. Mit viszek haza? Tanácstalanság. Lehet, hogy ahogy ránk emberekre jellemző, ilyenkor még az is megfogalmazódik benne, hogy nem is ér semmit az életem. És figyeljük csak Jézus Krisztus, belép a hajójába, és kéri tőle, hogy vigyél beljebb. És ha Péter figyel, akkor mindjárt látja, hát van egy hajóm, és van még erőm, van még képességem, hogy én legyek egy segítő ebben a hatalmas eseményben Jézus tanítani fog. Ki tudja, egy órát, kettőt, mint a hegyi beszédet is. Nagyon szép ez. Engem megfogott. Előkészíti Pétert, másrészt pedig ráébreszti. Nem mondd, hogy nem ér semmit az életed. Van még mindig értéked, van még mindig eszközöd, vannak még mindig képességeid. És ezt szeretném kívánságképpen is közvetíteni. Fogadjuk el, bármennyire is nehéz, akár most is az élethelyzet. Mindig vannak értékeink, amiket Isten helyezett el nálunk. Mindig vannak lehetőségeink, amiket ő szeretne kihasználni. És a másik, hogy ha ő beszél, az nekünk segít. Ha nem is nekünk, de a közelünkben beszél, az már nekünk áldás. Bár itt most mindenki úgy van jelen, hogy várja. Az életben nagyon sokszor van, hogy direkt nem is várjuk. Ma délelőtt szüleimnél voltam, nézték éppen a tévét, Családbarát című műsor, nagyon jó dolgok vannak benne, és egyszer csak egy rövid szakasz következik, Csókai András, idegsebész professzor beszélt, lelki útra való, és a hitről beszélt. Ó, mondom, de jó. Szerintem senki nem úgy kezdte el a Családbarátot nézni, hogy ma lelki útra való, bár nem ismerem a műsor szerkezetét, de olyan jó dolgokat mondott. Közel. Beszél Jézus. És az végzi a munkát. Ebből még egy következtetést is hadd mondjak. Ugye Jézus maga is mondta, hogy engedjétek hozzám a gyerekeket. Én elfigyelem a mi közösségünkben, hogy mit csinálnak a gyerekek Isten tisztelet alatt. Megvan nekik a vasárnapiskola, és aztán bejönnek. Ott vannak az ige hirdetés alatt. Rajzolnak, színeznek, játszanak, kirakóznak. És amikor hazamegy a család, és kérdez valamit a gyerektől, vajon tud válaszolni? Ha az ige hirdetésről kérdeznek, bizonyám. Azt gondolnánk Péterről is, mossa a hálót. Biztos, hogy megérinti Krisztus beszéde. És azért jönnek úgy utána az események, ahogy jönnek. Bárki is érezze tehát magát letörve, csüggetnek, merítsünk erőt ebből. Jézus mindig lát lehetőséget, és ha kér, abban biztatás van. Jézus megtartotta a beszédét, tanítását. Miről szólt? Nem tudjuk. Egy szó nem maradt fenn belőle. Lukács nem említ belőle semmit. Elvégezte a tanítást, és utána már személyesen foglalkozik Péterrel. És azt mondhatom, hogy a lényeg csak ezután jön. És mindjárt kérdés is fakad belőle. Mi mikor várjuk az életünkben a csodát? Mikor várjuk a változást? Mikor várjuk a nagy megtapasztalásokat? Itt az Isten tiszteleten? Az ige hirdetés közben? Nem mondom, lehet és legyen is mindig. De ahogy ez a történet mutatja, nyíljunk meg azelőtt a nagyszerű lehetőség előtt, hogy az igazán nagy dolgok akkor történhetnek meg, mikor kilépünk innen. Amikor visszük a hatásokat, és elindul még inkább Krisztusnak, Istennek valami személyes munkája. Ezután bontakozik ki egy próbahelyzet is. Mintha Isten azt tenné, na lássuk, mit hallottál? Mit tanultál? Mire vagy kész? Mire vagy elszánt, hogy az gyakorlatban is alkalmazd? Ha szólhatok egy pár szót magamról, 1991-ben, augusztusban, Debrecenben, egy szabadtéri evangelizáció, ugyanezt éltem meg. Ha most valaki kérdezné, hogy mi volt az ige hirdetés alapigéje, meg miről szólt az ige hirdetés, akkor azt kell mondanom nagyon őszintén, hogy nem tudom. Nem tudom. De a végén, mivel az a felszólítás elhangzott, hogy aki kész a szívében döntést hozni, kész Krisztussal közösségre lépni, vagy egyáltalán kérdése van, igénye van beszélgetésre és imádságra, az jöjjön előre. Nem az Isten tisztelet keretében, hanem utána. Minden lezárult. Már-már kezdték pakolni össze a székeket. Láttam, hogy a helyi lelkipásztor valakivel beszél, a vendégige hirdető egy másik személlyel, és én pedig éreztem, hogy haza nem mehetek, míg oda nem megyek. Utána. És leültem az igehirdetővel beszélgetni, imádkoztunk, és az volt az életem döntő fordulata. Én egészen addig 19 éves voltam ekkor, Isten tagadó ember voltam. Persze előtte néhány hónappal elindult egy folyamat. Élő bizonyságtételt hallhattam, Biblia került a kezembe, és minden szabadidőmbe azt olvastam. Úgyhogy valahogy az életemben ez egyedül a Szentírás, nem mentem templomba, nem mentem imaházba. Egyedül a Szentírás, egyedül az ige által ébredő hit, egyedül Krisztus, és egyedül a kegyelem. És hozta a megváltást, a megigazítást. És mindez utána, és a történetből is ezt a biztatást mondom, senki ne tudja lezárt folyamatnak az Isten tiszteleti eseményeket. Folytatódik, amikor elmegyünk. Milyen formában? Jézus még többet kér. Sőt, parancsol. Vessétek ki újra a hálót fogásra. Megint kicsit eljátszottam Péteri szempontból a helyzettel. Hát nem akarnál előbb valamit adni? Hát nem gondolod, hogy előbb segítened kellene? Hát nem gondolod, hogy először a problémámban kellene valami tanácsot adnod? Jöhetnek talán a kérdések. És biztos azért is jött ez, mert hát mi így vagyunk. Hogy úgy tervezzük a megtapasztalásokat, az Isten munkáját, hogy adjon, segítsen, oldja meg, gyógyítson meg, és így tovább. De Jézus még mindig nem ad semmit, hanem másodjára is kér. Ne keressünk kifogásokat, vagy ha vannak is, tanuljunk Pétertől. Mert Péter elmondja, jó lehet, mester, egész éjszaka küszködtünk. Nem fogtunk semmit. Folytathatná úgy is. Napközben nincs semmi értelme. Azon az éghajlati területen az éjszakai halászata az eredményes. De nem így fejezte be a mondatot. Küszködtünk, nem fogtunk semmit, és mivel folytatja? A te szavadra. Mégis kivetem a hálót. Vajon csak ez az egy mondat számított? Vessétek ki a hálót? Hát ez volt a döntő, vagy az utolsó hatás. De ő is végighallgatta a tanítást. Testvérek, működik ilyen motiváció az életünkben? A te szavad. Mégis a te szavad. Amikor egyébként logikailag, szakmailag, intellektuálisan, minden ellene szól. De ha te mondod, és itt megint hadd mondjak egy nagyszerű élményemet, hatása alatt vagyok. Igazából csak megajándékozott részese egy helyzetnek. Új év után, január 2-án kaptam egy e-mailt este 10:30-kor. Egy számomra ismeretlen hölgy írt, hogy a napokban költöztünk Csengerújfaluba. Tudni kell, hogy a szomszéd városban, Csengerben van egy kis gyülekezetünk. És interneten megtaláltam, írja Anikó, hogy van Csengerben imaház, szeretnénk kapcsolatba kerülni. Hát Én csak másnap válaszoltam, hogy amennyiben kapok egy telefonszámot, akkor szóban jobban tudunk egyeztetni. Hát az lett az eredmény, hogy másnap találkoztunk is, beszélgettünk. És testvérek, meglep, megdöbbent, és nagy örömmel tölt el, és nagy példát látok benne, egy lelkesedést ébresztett, hogy egy fiatal házaspár leköltözik Budapestről, és egyetlen egy magyarázatuk van. Jól fizető munkájuk volt, felmondtak mind a ketten, és Csengerújfaluba, majdnem az ország legkeletibb kis falujába költöznek. Miért? Mert Isten ezt mondta. Becsülöm őket. És tényleg csodálom. Semmi nem indokolja. Észszerű magyarázata nincs. Egyedül csak az, hogy te mondtad. Volt már ilyen az életünkben. Nekem akkor, amikor a 13 évi műszaki tanári munkámat hagytam ott. El azt mondta Isten, hogy szolgálj. Nehéz volt. És kívánom, testvérek, ezt a hitet. Egyedül hitáltal ez a mai témánk. Kimondani azt, Uram, nincs semmi értelme, de ha te mondod, akkor megteszem. Ez még nem a megváltóban való teljes bizalommal beteljesedő hit Péter életében, de nagy dolog. Tettek. Tetteket mutat, amik nagyon fontosak. Mert mi van az életünkben? Mit ér a hitünk, ha nincs tett? Talán ismeri mindenki Jakab levelében a mondást. Ha nincs cselekedet, a hit halott önmagában. Most egy ilyen képet vázoltam magam elé. Tettek nélkül a hit csak egy múmia. Lehet, hogy szép, mert valami turisztikai látványosság, de nem ér semmit. Legyen cselekvő hitünk, testvérek. És mindezek után jön az eredmény, tele lesz a háló, annyira, hogy nem fér több. Mit tesznek Péterék? Ez is nagyon tanulságos, hogy milyen az, amikor valaki a Krisztussal való találkozásban hitében is fejlődik. Nem fér több, nem tudom ugyan, én még nem haláztam, hogy van-e arra lehetőség, hogy kirázom a hálóból, hát majd jövünk holnap is. Hát ennyi fért, ez van. Nem. Péterék intenek. Gyertek, a ti hajótokba is szedjük bele, ami itt van. És nincs Péterben az, hogy ez az enyém. Ezt nekem adta Jézus. Ezt én nyertem tőle. Engem vezetett idáig, nem lett zsákmány az eredmény. Szól a többieknek, gyertek, jut ebből nektek is. Nem zavarja őket, hogy a munkájukat más is élvezi, a munkájuk gyümölcsét. Hadd aktualizáljam ezt is. Ma melyik gyülekezet, melyik felekezet hajója teljen? Hol legyen gyarapodás? Melyik közösség létszáma növekedjen? Hát mindenkié. Ugye? De azért mondjuk őszintén, hogy mindenki az első helyre a sajátját teszi. Nincs ezzel baj. Mindenki, ahol helyet kapott, rendelt helyen végzi a szolgálatát, azért szolgál. De testvérek, imádkozzunk ezért a lelkületért, hogy ne csak az legyen a szempont, hogy a mi padjaink legyenek tele. Az legyen a szempont, hogy az egyház, az Isten országa, az gyarapodjon minden nap az üdvözülőkkel. Az apostolok cselekedetei így jellemzi a gyülekezet mindennapjait. Testvérek, egyébként az utóbbi időben, ha megint beleszületek egy ilyen személyes gondolatot, egyre inkább látom, hogy a misszió, az evangélizálás, az nem létszámkérdés. Egyre inkább kezdem a gyülekezeteinkben mondani, hogy felejtsük el a számokat. Ha igazán Krisztust követve missziózni akarunk, felejtsük el a számokat. Nem. Nem ez a lényeg. Lelket kell menteni. És ugyanúgy kell örülni annak, ha a mi gyülekezetünkben tér meg valaki, mintha egy másik felekezetben. Ugyanolyan újongó örömöt váltson ki belőlünk, ha egy mi közösségünkön kívüli más közösségben látunk lelki áldásokat. Péter sem tartotta meg magának. És úgy hiszem, hogy ez is a hitnek egy csodálatos megnyilvánulása. Micsoda öröm a telehajó. A reggeli kilátástalanság után minden megoldva. De megbújik ebben a történetben egy kis részlet. Mi történt a két hajóval? Milyen állapotba került, miután beszedték a halakat? Majd nem elsüllyedt. Persze aztán csak kieveztek a partra, ezt olvassuk. Mekkora munka lehetett így partra jutni? Testvérek, vágyunk erre, találkozni Jézussal, hallgatni az ő szavát, engedni az ő szavára, tettekre váltani mindazt, áldásokat megtapasztalni. Akkor is, ha utána sokkal nehezebb lesz, akkor is, ha a folytatás még keményebb munkát igényel, akkor is, ha onnantól kezdve nem kényelmesebb lesz a létünk, hanem sokkal több szolgálatunk? Mert ez várható. Azért missziózni és azért szolgálatokat végezni, hogy a létszámgyarapodásban reméljük azt, hogy na már akkor rám kevesebb jut. Hát ez tévedés. És én látom egyébként ezt a jelenséget. Ó, de jó! Jönnek a fiatalok, akkor már nekünk nem kell. Azt szoktam mondani, egy szolgálatot csak akkor hagyj abba, ha egy másikat csinálsz. Ha csak nem persze az egészség meg az életkor hozza ezt a nehéz döntést. Áldások és alig bírnak partra evezni. Testvérek, a hitből való cselekvés még több munkát fog hozni. Nem ijeszteni akarok senkit, csak ez a tény. Ha valaki a kevesen hű, pihenést kap? Wellness beutalót? Nem. Még többet. Ez az Isten országának a rendje. És Péter itt kicsiben ezt tapasztalt, aztán majd később még tovább átélt, hogy mennyi mindent kell neki Krisztus követésében. Még több és több feladatként, teherként viselni. És befejezésül, vagy a vége felé haladva. Ez az eredmény, vagy ez a lényeg. Talán meglepő, ha azt mondom, hogy mindez csak mellékes, ami eddig történt. És ezt arra építem, mert ami ezután következik Péter életében, igazából az a legfontosabb. Nem tudom, hogy a telehajóban egyáltalán hogy álltak. Filmek, amik próbálják visszaadni a Jézus életét, úgy mutatják, hogy oda a lábukhoz szedik be a halakat. Tele van. És Péter mindezt látja, kiürült a háló, megáll a munka, és ott áll Jézussal szembe, és mit tesz? Térdre rogyik, leborul, nincs lehetőség kilépni, ekkor még nem tudja, hogy Jézus adna neki képességet vízen járni, bár az is csak egy-két lépés volt. Nincs más, legyrogyik, Uram, menj el tőlem, mert én bűnös vagyok. Én hiszem, hogy ennek a találkozásnak ez a csúcspontja. Nem a két telehajó. hogy az előbb idéztem, az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Nem azért, hogy teletömje a hasát. Nem azért, hogy vastag legyen a pénztárcája. Azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. És Péter itt éli át. Az élete legnagyobb élményét, áldását, a bűnbánat és a bűnbocsánat állapotát. Bár nem fejeződik ki a történetben szavakban, én hiszem, hogy ez mind végbe megy. Testvérek, ez a lényeg. Nem az a fontos, hogy mennyire vagyunk készségesek valamit rendelkezésére bocsátani Jézusnak, mint Péter a hajót. Mi sok apróságot megteszünk szívesen Krisztusért. Nem az a lényeg, milyen alázattal hallgatjuk végig a tanításokat, az ige hirdetéseket. Nem az a lényeg, hogy mennyit vagyunk készek dolgozni, erőnket megfeszítve a Krisztus valami munkát kér. Nem az a lényeg, hogy mennyire vagyunk hajlandóak lemondani, ha áldást kapunk, hogy másoknak is jusson. Most ezzel nem törlöm az ige hirdetésem eddigi részét, mert láttuk, hogy mind-mind vezet. De ha nincs közben vagy a végén ez, Uram, bűnös vagyok, bocsáss meg. Egyedül a te kegyelmed menthet meg. Akkor minden hiába való. Tehát csak hit által. Annyi mindenre képes ma az ember, hit nélkül. A tudomány fejlődésével azt hangoztatták, hogy na majd a tudomány old meg mindent. Persze ma már kezdik belátni, hogy nem. Mégis egy olyan közfelfogás alakult ki az emberek életében, hogy a hit, hát mihez kell a hit? A tudomány, a tudás, a képesség, az erő, a technika, na igen, az valami. Ezért van, hogy az utóbbi évtizedekben az ember nem látja a hit jelentőségét. Pedig az üdvösségnek, a megigazulásnak, az örök életnek egyedül a hit mutatja meg az útját. És viszi Jézus Krisztushoz. Ad felismerést a Szentírásból, és így tovább. Testvérek, a hit. Legyen mindannyiunk üdvösségének megtalálására elvett, elfogadott kegyelmi eszköz Istentől. Amen.